Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Hitvallásunk tanítására figyeljünk a Heidelbergi K.T. 28. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az általunk használt sákramentumok, keresztjég, és ezen belül most az úrvacsora sákramentumának magyarázatát adják elénk.
Mi módon emlékeztet és tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában, és minden ő javaiban neked is részed van, úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem, és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből, és igyunk a ma pohárból az ő emlékezetére, és ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán, én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Továbbá, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgáljának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drága látós testével úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk, s miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon Szentlélek éltet az örök életre és kormányoz. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint ők a megtöretett kenyérből esznek és a pohárból isznak? Az úrvacsora szereztetési igéjében, amelyek így szólnak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondvám. E pohár, am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ezt az ígéretet megismétli Pál apostol is, amikor így szól. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk.
Most pedig hallgassuk Isten igéjét, amely a Zsoltárok könyvének 66. fejezetéből szól hozzánk. A 66. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Örvendj egész föld az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid! Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicsőségét. Jertek és lássátok Isten tetteit. Félelmetesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor. Szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt, hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra, embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Jertek, halljátok ti, istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr, de Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Isten áldása legyen és nyugodjon rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy befogadhassuk őt, aki most is szól hozzánk. Jertek, csendesedjünk el fennállva, és imádkozzunk. Azt énekeltük, hogy az a mi fő boldogságunk, mennyei édesatyánk, hogy te vagy a mi tanítónk, és mi a te tudományodat vallhatjuk. Köszönjük neked, hogy ezen a mai napon ide segítettél bennünket, hogy tanítsál, neveljél, fegyelmezzél, kinek miként van erre szüksége, de hoztál úgy is bennünket, mint akiket meg akarsz vigasztalni, és meg akarsz erősíteni igazságaid és hűséged által. Hálaadással magasztalunk téged, akinél minden jó ott van, amire nekünk életünkre és halálunkra nézve szükségünk van. És köszönjük te neked, hogyha tiszta szívből tudjuk már ezt a jót te nálad keresni. Kérünk is téged arra, hogy segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy ne álnok félig neked adott szívvel legyünk mi itt, hanem hadd legyünk úgy itt újra és újra a te házadba, és ezen a mai napon is úgy álljunk a te szent színed előtt, mint akik szomjú hozzák a te igazságodat, mint akik tudják, hogy te nélküled nincs értelme az életüknek, üresek napjaik. Köszönjük te neked, hogy kész vagy minden szívből hozzád kiáltót meghallgatni, megszabadítani, megvigasztalni, megerősíteni, ezért is jövünk te hozzád, és így szeretnénk jönni te hozzád. Kérünk most téged gyászoló testvéreinkért, könyörüljél meg rajtuk, és segítsd meg őket, hogy veszteségükből hozzád tudjanak fordulni. Aki adtál és elvettél szabad, jó tetszésed szerint, de mégis aképpen, ahogyan ez gyermekeid javát szolgálja. Kérünk téged lelki testvéreinkért, akik ezekben a napokban szabadságukat töltik, áld meg őket, hogy megújulhassanak, felfrissülhessenek, de legfőképpen segíts meg őket, hogy szabadságukban el ne felejtkezzenek te rólad. Kérünk téged gyülekezeteinkért, szerte az országban, de most különösképpen is a barostéri gyülekezet tagjaiért, hozzáállott ébredést azok között, akik ígédet hallgatják, áld meg azokat, akik ígédet szólják, és az ő szolgálatukat pecsételd meg bizonyságaiddal, mennyei édesatyánk, melyek tőled jönnek, és melyek igen beszédesek minden időben. Urunk, kérünk téged arra, áld meg most gyermekeinket is, akik között szól az evangélium, hadd értsék meg, és hadd tudják meg azt, hogy te őket is szereted, és az ő életükre a milyenkel együtt igényt tartasz. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét a 66. Zsoltárból olvassuk. A 66. Zsoltárunk 13. versétől a 20. verséig terjedő szakaszból. A 66. Zsoltárunk 13. versétől kezdődően ezeket találjuk megírva. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, amelyeket ajkam kimondott és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem? Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr, de Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Kedves testvérek, az elmúlt héten Isten lelkét segítségül hívva magyaráztam és figyeltük ennek a Zsoltárnak a tanítását, amellyel kapcsolatosan azt mondtam el, hogy két jól elkülöníthető szakasz van ebben a Zsoltárban. Az első szakaszban egy közösség szólal meg, amely Istenéhez, az élő Istenhez hív egy másik közösséget. Az Istenfélő közössége hívja a még nem Istenfélő közösségét arra, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Azt mondtuk, hogy ez tulajdonképpen az Ószövetség egyik szép bizonyítéka arról, hogy már az Ószövetségben is volt misszió. És ezt a missziót úgy végezték, Istenhez úgy hívogatták az embereket, azokat, akik még nem istenéi, hogy igét hirdettek, azaz Istenről beszélt a gyülekezet és a közösség. Isten dicsőítették, leírták az ő hallgatóik előtt azt, hogy az ő Istenük mit tett velük. Beszéltek arról, hogy hogyan szabadította meg őket Isten, hogyan gondoskodott róluk Isten, és nem titkolták el azt sem, hogy az ő Istenük egy igényes Isten, aki megtisztítja és megedzi az ő népét. Sok nehézség és baj azért jött rájuk, hogy azokban egyre inkább meglássák, megtapasztalják azt, hogy kicsoda Isten, és egyre mélyebb szívbéli buzgósággal ragaszkodjanak ő hozzá. És nem marad el a gyülekezet felszólalásából az sem, hogy hallgatóikat arra buzdítják, jöjjenek, és legyenek ők is az Isten imádói, követői. Megértettük azt, hogy a gyülekezet nem tehet le soha arról az igényről, hogy mindazokat, akik még nem ismerik Istent, nem követik Istent, ne hívogassuk Istenhez. És azt is megértettük, hogy ebben ugyanúgy kell eljárnunk, mint a régieknek, Isten igéjét kell nekünk hirdetnünk. Mindig Istenről kell beszélnünk, ha Istenhez hívogatunk olyanokat, akik még nem az istenéi. Tudnunk kell Istenről elmondani, hogy mit tett velünk, hogyan vezetett bennünket. És ha valaki a szemünkre veti azt, hogy mi Isten félőként sok nehézségen megyünk keresztül, akkor őszintén kell arról is tudnunk beszélni, mint közösségnek, hogy ez is Isten által a mi javunkat szolgálja. A Zsoltár második felében egy újabb szakasz kezdődik, ami minden tekintetben más, mint az első rész. Egyfelől azért más, mert aki figyelt, és követi a szemével a szöveget, az látja azt, hogy itt átvált egyes szám első személyben be a szóló. Innentől kezdve egy valaki szól. Most már nem a gyülekezet beszél kifelé, azok felé, akik nem Isten félőek, hanem egy gyülekezeti tag szólal meg, aki tagja ennek a közösségnek, és teljesen egyértelmű, hogy ő most a gyülekezethez beszél. Eddig mindannyian szóltak kifelé, most meg egyetlen egy szólal meg, aki szól magához, a közösséghez. Az az igazság, hogy a gyülekezet soha nem egyforma emberekből áll. Még hogyha a gyülekezetnek a világ felé egységes is a bizonyságtétele, azért a gyülekezetben nagyon sokféle ember van együtt. Ha ma ezt itt megvizsgálnánk magunk között, hogy milyen sokfélék vagyunk, akkor azt gondolom, hogy hosszú órák nem lennének elegek arra, hogy meghúzzuk valamilyen koordináták közé a mi sokszínűségünket. Vannak férfiak, nők, vannak, akik nem mentek a gyerekórára, hanem itt ülnek a padsorban, vannak idősek, és vannak nagyon fiatalok. Sokféle állapotból érkeztünk ide, talán van, akinek születésnapja van, van, aki várja ebédre a családját, talán vannak olyanok, akik gyászolnak. Naívság volna azt gondolni, hogy mi mindannyian egyformák vagyunk. Talán föl sem fogjuk azt, hogy milyen sokféle helyzetből, körből jövünk mi ide valójában össze. De van egy másik nagy különbség is közöttünk, ami még ennyire sem látható. Ez pedig az, hogy noha ennek a gyülekezetnek vagyunk a tagjai, ide jöttünk ma, de egészen biztosan különbözik a mi személyes kapcsolatunk Istennel. Ha valaki ma ide bejönne, akkor azt mondaná, hogy na, itt vannak az Isten félő emberek, akik biztos, hogy a hitükben, meg meggyőződésükben teljesen egyformák, mert tudták, hogy itt 9:30-kor Isten tisztelet van, és ide sereglettek. De valójában mi, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy a látszat ellenére, amit üzen itt a mi összesereglésünk, a mi Istennel való kapcsolatunk az nagyon különböző. Mi ebben abszolút nem vagyunk egyformák. Hogy hogyan tekintünk arra az Istenre, akinek a templomába jöttünk, akinek az igéjét hallgatjuk. A gyülekezeten belül vannak olyanok, akiknek erősebb a hite, vannak olyanok, akiknek gyengébb a hite, vannak olyanok, akik még eljöttek, de talán már a hit elhagyását fontolgatják, és remélem, hogy vannak itt olyanok is közöttünk, akik a hitről még semmit nem tudnak, azért jönnek, hogy tájékozódjanak. Hogy valamit megtudjanak a hitről, Istenről. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy a gyülekezeten belül muszáj érvényesülnie egy fontos elvnek. Ez az elv pedig az, hogy az erősek hordozzák a gyengéket. Ez a gyülekezetnek egy szép belső bizonyságtétele, hogy akik hitben erősebbek, azok fölkarolják azokat, akik a hitben még sehogy nem állnak, vagy éppen a hitükben gyengék. Ez egy szép megnyilvánulási formája annak, ahogy mi egymást szeretjük. Ezért is szoktuk buzdítani a testvéreket arra, és teszem ezt ma is, hogy amikor ide jövünk Isten házába, beszélgessünk egymással, és mivel Isten házába vagyunk, ne resteljünk arról sem beszélgetni egymással, hogy most éppen hogy tekintünk Istenre. Hát ha valahol, akkor itt őszintén beszélgethetünk a hitünkről, a hitünk állapotáról, a kétségeinkről, de éppen az örömeinkről is. Isten házában vagyunk. Ennek a tartalomnak itt mindenképpen van helye. Azt gondolom tehát, hogy az erősek el vannak arra hívva, hogy hordozzák a gyengéket. Ennek a hordozásnak az egyik módja az, hogy az erősek bizonyságot tesznek a megtapasztalásaikról, arról, amit Istennel átéltek. Bármilyen furcsa, nem csak a világnak van arra szüksége, hogy hallja, hogy a mi Istenünk élő Isten és jót cselekszik velünk, hanem minden egyes embernek, még a hívőknek is szüksége van arra, hogy hallják azt másoktól, amit mások Istennel személyesen átéltek. Mert amikor arról beszélünk, hogy hitünkben gyengék vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy Istent nem látjuk annak, aki ő valójában. A hitbeli gyengeség az nem valami olyan fizikai állapot, ami gyógyszerrel lehetne javítani, vagy tornával lehetne javítani, vagy bármivel. A hitbeli gyengeség az azt jelenti, hogy valaki már Istent nem látja annak, aki maga Isten. Vagy valaki még nem látja annak Istent, aki Isten. Éppen ezért itt a gyülekezetben, akik erősen gyökereznek Istenben, akik annak látják Istent, aki, kell, hogy beszéljenek azoknak, akik most nem látják őt, vagy homályosan látják őt, arról, hogy kicsoda a mi Istenünk. Azzal nem tudjuk megerősíteni egymás hitét, testvérek, mi keresztjének, hogy azt mondjuk, higgyél. Ez pontosan olyan dolog, mint hogyha egy beteg embernek azt mondaná az orvos maga, legyen egészséges. Hát nem tud szerencsétlen, hát ő beteg. Egy kicsiny hitűnek, egy hitetlennek, hiába mondom azt, hogy higgyél, ők nem tud hinni, azért gyenge. Az, ahogyan őt megerősíthetem, az, ahogy őt tovább vezetem, nem más, mint hogyha beszélek arról, akibe ő a hitét vetette. És akit valószínűleg most nem lát annak, aki valójában. Végtelenül egyszerű dolog ez, de azt kell mondjam a testvéreknek, hogy nagyon hatásos. És ha megtanulunk az egyszerű szlogenek és szólamok helyett, úgy viszonyulni egymáshoz, ahogyan itt a Zsoltárban is látjuk ezt, akkor az a közösségnek az erősségére lehet. És mivel a közösség egyénekből áll, ha ezek az egyének jó lelki állapotban vannak, akkor tiszta a közösség bizonyságtétele is. Ha a közösség tagjai hitükben megrendültek, kiábrándultak, akkor a közösség bizonyság tételei gyenge, nem hallható, és azt írja az Ószövetség, hogyha bizonytalanul szólnak a kürtök, amelyek harcba hívnak, akkor vajon ki indul el a harcba? Ma sokszor szólunk arról, hogy a mi közösségeinknek, egyházainknak a bizonyság tétele, mintha nagyon gyenge volna. És próbálunk is kitalálni mindenféle dolgot arra, hogy hogyan lehetne az egyház szavát fölerősíteni. Az egyház a rendszerváltás után beleszaladt abba a talán félig meddig Zsák utcába, hogy minél több közszolgálatot fölvállalunk, annál erősebb lesz a hangunk. Ha lesznek újra iskoláink, ha mi csináljuk az kórházi ellátást, ha mi gondozzuk az öregeket, ha minden lébe kanalak leszünk, akkor az üzenetünk is hatékonyabban fogja átjárni a társadalmat. Azt gondolom, hogy mára őszinte belátással azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a recept nem működött. Nem működött és nem működik sor. Ezek abban sántik, és ezért a gyüleket, hogy az ő közösségében Istenről helyes ismerethez jusson. Legelőször is azt kell elmondanunk, amit a Zsoltáros elmond, hogy ő valami nagy bajából szabadult meg. És azt is elmondja nekünk, hogy amikor bajban volt, ő akkor is kapcsolatban maradt Istennel, és fogadalmat tett Isten színe előtt. Most miután Isten őt megszabadította, ebben a jó módjában, újbóli örömében nem feledkezik meg ígéreteiről, fogadalmaiból, hanem jön Istenhez. Ez az alaphelyzet, amiről a Zsoltáros bizonyság tétele szól. Kedves testvérek, az Istennel való kapcsolatunk, ahogy mondtam, sokféle színben játszik. Egy ember életében is igaz ez. Nem csak úgy vagyunk ittben sokfélék, ahogy ma ide összesereglettünk, hanem sokszor a mi életünk az pont ilyen. Hogy azt mondjuk tavaly, mintha erősebb lettem volna a hitbe, most meg mintha gyengülnék a hitbe. Korábban, mintha szebben mentek volna a dolgok. Azt gondolom, hogy igaz az, hogy vannak, akik a jóban elfelejtkeznek Istenről. Vannak olyanok, akiknek mindig akkor jut eszébe Isten, amikor rosszul mennek a dolgaik, akkor kezdik keresni a templomot, a közösséget, akkor kezdenek el összetett kézzel imádkozni. És amikor jól mennek a dolgok, akkor az természetesnek veszik. És úgy gondolják, megy ez magától is. Vannak olyanok, akik pontosan fordítva vannak. Van sok olyan ember, aki azt gondolja, hogy hát amikor jól mennek a dolgok, befér az Isten is. Befér a gyülekezet, befér a templom, befér az adakozás is, minden befér. De amikor aztán rosszabbra fordul a soruk, akkor mindjárt Istent kezdik okolni, és rávágják Istenre az ajtót. És azt mondják, ha az Isten nem tett velem jót, akkor én többet az Istennel nem foglalkozom. Nem tudom, hogy mi melyik csoportba tartozunk. Nem biztos, hogy csak ez a két nagy csoport létezik. Azt gondolom, hogy az igaz hitnek jellemvonása az, hogy semmilyen körülmény között nem rendül meg. Az igaz hit nem távolodik el soha Istentől. A nagy bajban sem, meg a nagy jóban sem. És ez alapján egy kicsit át is gondolhatjuk azt, hogy mégis milyen a mi hitünk. Benne gyökerezünk mi Krisztusban, akkor is, amikor jól mennek a dolgok, és akkor is, amikor rosszul mennek a dolgok. Tudjuk mi őt igazán szívből szeretni mindazok ellenére, amin keresztül megyünk, és amin keresztül visz bennünket a mi Istenünk? Tudunk hozzá ragaszkodni feltétel nélküli ragaszkodással? A Zsoltáros nyilván, amikor nagy bajban volt, Istenről nem feledkezett el, de hozzánk hasonló ember révén nem látta jónak azt az állapotot. Nyilván jó jobban élni, mint rosszul élni. Ez nem kérdés. De a legjobb Istennel élni. Amikor a Zsoltárosnak rosszul mentek a dolgai, akkor ő Istenhez kiáltott, és ahogy mondta, fogadalmat tett Istennek. Talán sokan, akik voltak már bajban, úgy gondolják, hogy na, ezt ismerjük, emlékszem én is, hogy tettem fogadalmat, ha az Isten meggyógyít. Jaj, ha kihoz ebből az átkozott hitel képtelenségemből, hogy nem tudom visszafizetni a hitelt. Na, ha Isten ezt vagy azt megteszi velem, akkor majd. Ha az Isten most megment, ha az Isten megmenti a szüleimet, gyerekemet, akkor majd én ezt meg azt teszem. Így meg úgy cselekszem. Kell, hogy beszéljünk arról, amiről itt a Zsoltáros beszél, amikor az ember a nagy bajában fogadalmat tesz Istennek. Először is, hadd mondjam a testvéreknek el azt, és a Zsoltáros nyilván ilyen fogadalmat tett, hogy csak az olyan fogadalomnak volt és van értelme, ezt látjuk a Biblia egészében is, amit Isten egyetértése megszentel. Mondok egy olyan példát, ami nagyon közel került hozzánk, itt az elmúlt héten a Biblia órán, a Bírák könyvéből olvastuk fel az ígét, és ott olvastunk egy vezetőről, aki a zsidók egyik vezetője volt egy bizonyos időszakban, úgy hívták, hogy Jefte, aki elment egy csatába, és tett egy fogadalmat. Azt mondta, az Isten megsegíti őt ebbe a csatába, akkor amikor hazaér, teljesen mindegy, hogy ki lesz az, aki a családjából először eléje jön, azt föláldozza Istennek. Hát ez egy nagyon morbid fogadalom, még az ószövetségi keretek között is, de a legfőbb probléma ezzel a fogadalommal az, hogy Jefte egy olyan elköteleződésbe vitte bele magát, amit Isten nem szentel meg. Miért? Mert Isten soha nem kért emberáldozatot. Soha. Nem kérte azt, hogy valaki a neki való hálája révén áldozza föl a családtagjait vagy rokonait. Amikor a zsidó nép bevonult Kánaán földjére, akkor Isten még külön ki is kötötte számukra azt, hogy ne csináljátok azt, amit a kánaánit a népek szoktak csinálni, hogy az elsőszülött gyerekeiket tűzbe föláldozzák a moloknak, a saját istenüknek. Szóval te Isten, ezt nem engedem meg nektek. Nekem nincs rá szükségem, én az élet oldalán állok, az élet pártján állok. Olyan fogadalomnak volt és van értelme, amit Isten egyetértése megszentel, ami nincs Isten ellenére. Másodszor a fogadalmakkal kapcsolatosan hadd mondjam el azt, hogy amikor a Bibliában ilyesmivel találkozunk, az mindig a hála kifejezésére szolgált. Tehát nem érdemszerzésre használták fel a fogadalmaikat azok, akik fogadalmakat tettek, hanem Isten felé való háláról szólt a fogadalom, hogyha Isten jót cselekszik velük, akkor ők hálából Istennek ezt vagy azt meg fogják tenni. Elkötelezték magukat a hálájuk megélésére. A gazdag hála áldozatnak a lényege az, amiről itt olvasunk ebben a Zsoltárban, hogy a zsoltáros hálás Istennek azért, amit Isten vele tett, és most Isten nagyságához és szabadításához méltó áldozattal akar neki hálát adni. Istenhez méltó. Mit mond itt a 15. versbe? Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Ez egy nagyon gazdag áldozat. Isten soha nem kért ennyit egyetlen embertől, hogy akár a bűneiért, akár a hálája kifejezéseként hozza ezt meg. De amit a zsoltáros átélt, és innen visszakövetkeztethetünk arra, hogy valószínűleg hatalmas bajban lehetett a zsoltáros, amit átélt szabadulás, és az ő fogadalma, amit akkor tett, arra kötelezi most őt, hogy gazdag áldozatot hozzon, mert Isten sem szűkölködött, amikor a szabadítását adta neki. Isten sem volt hozzá szűkmarkú, hanem nagy szabadítást hozott neki. Az áldozathoz hozzá tartozik, és attól elválaszthatatlan a zsoltárosnak a szóbeli bizonyságtétele. Amikor meghozza ezt a nagy áldozatot, és nyilván ott az Ószövetségben, amikor valaki ilyen gazdag áldozatot mutatott az Úrnak, akkor erre fölfigyeltek azok, akik egy pár gerlicét hoztak, meg egy kis báránykát hoztak, Nyilván fölfigyeltek arra, hogy most a gyülekezetben ki az, aki ilyen nagy áldozatokat hoz. Akkor mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy a zsoltáros nem marad néma. Egyfelől nem bújik el így nagy szerényen, hogy jaj, ne tudják meg, hogy ki hozta ezt a nagy áldozatot, hanem mit mond? Jertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett vele. A zsoltáros nagy szabadítást nyert Istentől, nagy bizonysága van most Istenről, és ezt nem csak az áldozatának gazdagságával fejezik, hanem el is akarja mondani. Tudjátok, amikor mi látunk valamit, akkor sokszor rossz következtetéseket vonunk le. És általában, amikor valaki valami nagy adományt ad az egyházba, akkor mindig azt a következtetést szokták levonni, akiknek ez a tudomására jut, hogy hú, ez biztos gazdag ember lehet. Azért tud ennyit adni, mert gazdag lehet. És a zsoltáros el akarja ezt kerülni. Azt akarja, hogy az emberek tudják meg azt, hogy ő miért ennyire hálás Istennek. És ő kész beszélni arról a szabadításról, amin őt Isten keresztül vitte. Halljátok, istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Nem ott maga kiokítjuk, figyelmét fölhívjuk arra, hogy hát elfelejtkeztél rólam, nem látod, hogy én itt a sor végén bajba vagyok? Még vádaskodni sem restellünk sokszor Istennel szemben, és ezért a zsoltáros most tanít bennünket arra, hogy az Isten félő ember hogy kell, hogy Isten segítségül hívja. Tanuljuk meg Istent úgy segítségül hívni, testvérek, hogy rábízzuk a megoldást. Hogy nem mi okoskodjuk oda Isten elé, hogy ő mit tegyen. Ő sokkal jobban tudja azt, hogy mi szolgálja a mi javunkat, mint mi. És az igaz hívő rá tudja hagyni Istenre, és rábízza Istenre a megoldást. Kiálthatunk hozzá a bajból nyugodt szívvel, de rá szeretnénk bízni, hogy ő a mi kiáltásunkkal mit fog tenni. Azaz a zsoltárossal együtt jó dolog, ha elfogadjuk, amit majd ő tesz és cselekszik. Miért? Mert ismerjük Istent. És mit tudunk Istenről? Azt tudjuk, hogy ő a gyermekeit szereti. Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta az ő gyermekeiért. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk? Mi ismerjük Istent, és tudjuk, hogy aki az ő gyermekeit bántja, az az Isten szemefényét bántja. Isten végtelen elkötelezett a gyermekeivel kapcsolatosan. És ez okot ad nekünk arra a bizalomra, hogy amikor bajba vagyunk, segítségért kiáltsunk hozzá, és bízzunk abban, hogy ő most is a javunkra fog cselekedni. Azaz elfogadjuk, amit majd ő tesz, és cselekszik, mint a legjobb megoldást. Mint a legjobb megoldást. Ha hisszük gyermekei felé való jóságát, testvérek, akkor már a kérésünk idején dicsőítjük őt. Nem tudjuk, mit, hogy old meg, mikor oldja meg, de már dicsőítjük őt. Azt mondja az Új Szövetségben, hogy mindenkor hálaadással tárjuk föl előtte a kéréseinket. Miért kell hálát adni? Azért, hogy majd megteszi azt, amit kérek? Nem. Azért kell hálát adni, mert tudom, Istenem, hogy te jó vagy hozzám. Tudom azt, hogy te a legjobbat fogod nekem adni, és én ezért dicsőítelek téged. A zsoltáros azt mondja el nekünk, hogy amikor ő Istenhez kiáltott, akkor ezzel a mély bizalommal tette. Ezt fokozza még azzal, amit a 18. versben elmond. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr, de Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Azaz azt mondja el a zsoltáros, hogy az ő meghallgatásának fontos eleme volt az, hogy nem volt a szívében álnokság. Ő nem csak a szájával adott hálát Istennek, nem csak magasztalta a szavaival Istent, hanem ez a mély meggyőződés volt bent az ő szívébe. Nekünk embereknek vannak szavaink, és van szívünk. És sajnos a bűn miatt a szánk képes máshogy beszélni, mint ahogy a szívünk gondolkozik. Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő a szívnek a vizsgálója. Őt mindig az érdekli elsősorban, hogy mi van a mi szívünkbe. És a Zsoltáros azt mondja el nekünk, hogy amikor ő Istenhez kiáltott, amikor ő magasztalta Istent, akkor az ő szívében nem volt álnokság. Ő azt komolyan gondolta. Az volt tele az ő szíve. És ezzel megtanít bennünket, testvérek, arra, hogy legelőször is, mielőtt Istenhez kiáltunk, vizsgáljuk csak meg a szívünket. Mielőtt kimondjuk a szavainkat, vizsgáljuk csak meg a szívünket, hogy hisszük azt, amit beszélni szándékozunk Isten előtt. Amikor azt mondjuk, hogy segítsen meg bennünket, tényleg komolyan gondoljuk a szívünkbe, vagy már okoskodunk, logikázunk, hogy hogy fogjuk mi megoldani a dolgokat. Bízunk a mi Urunkban. Testvérek, azt gondolom, hogy sokan úgy gondolkoznak Istenről, hogy Isten alkalmi segítőtárs. Olyan segítőtárs, mint a sárga angyal, hogyha lerobbanok az autópályán, telefonálok, az kijön, és valamit ott bütyköl az autóm, hogy mehessek tovább. Kedves testvéreim, Isten ennél jóval több, ő nem ilyen. Sokan úgy gondolják, mindegy, milyen bűnös az életem, mindegy, hogy milyen szennyek terhelik az én életemet, segítségül hívhatom Istent, ha éppen aktuális bajom van, és az Isten majd megsegít. Testvérek, tanuljuk meg Istenről azt, hogy ő a szívek vizsgálója. És azt figyeli, ami a mi szívünkben van. Őt az egész ember érdekli. Azaz, ami meghallgattatásunk fontos eleme az, hogy őszinte életet éljünk Isten előtt. Nem lehet rejtett bűnökkel, megtűrt álnokságokkal élni úgy az Isten előtt, hogy persze közben kérem nagyon az ő szabadítását, kérem nagyon az ő erejét. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életének hatalmas kísértése ez. Hogy egy csomó szennyet megtűrünk ott az életünkbe, amikre Isten azt mondja, nincs rá szükségem, amikre azt mondja, hogy bűn, amire nézve azt mondja, hogy meg tudnálak tőle szabadítani, ha kérnéd, de jól esik benne lenni ezekbe a bűnökben, nem kérjük a szabadítását, de azért, ha egy kis betegség van, akkor jól jön az Isten. Ha egy kis kényelmetlenség van, akkor jöjjön az Isten. Nos, a Zsoltáros azt tanítja meg nekünk, testvérek, hogy Isten azokat hallgatja meg elsősorban, akik őszintén tárják föl előtte a szívüket, akiknek nincs álnokság a szívükbe. Akik nem rejtegetnek bűnöket Isten előtt. Akik nem akarnak kettős módon élni Isten előtt. És elmondja ezt a gyülekezetnek. És a Zsoltár most elmondja nekünk is, hogy a mi imádságunk akkor fog célhoz érni Isten előtt. Az ő híveinek az imádsága is, ha nincs álnokság a szívünkbe, ha nincs kétfelé sántikálás a szívünkbe, úgy is mondhatnám nagyon egyszerű szavakkal, hogy Isten előtt minden mindennel összefügg. Minden mindennel összefügg. Őt nem lehet csak úgy segítségül hívni, hogy a mindennapi kenyeremet add meg nékem ma, de a bűneimről veled nem akarok beszélni. Istennél minden mindennel összefügg. Ami egész életünket látja, szívünk rejtett zugait is látja, és mit mond a Zsoltáros? Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Ha nem lettem volna őszinte Isten előtt, akkor most nem tudnék előttetek bizonyságot tenni. De kitártam az én szívemet és életemet Isten előtt, és ő megsegített engem. A János 9.31-ben azt olvassuk, tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. Jézus korában tisztában voltak ezzel az emberek, hogy akik álnok módon, képmutató módon élnek Isten előtt, azokat Isten nem hallgatja meg. Pál apostol a 2 Timóteus 2.19-ben úgy bátorítja az olvasóit, álljon el a hamisságtól minden, aki a Krisztus nevét vallja. Nem fér össze. Krisztussal nem férnek össze a hamisságok, el kell tőlük állni. Szép tanítása ez a zsoltárosnak, aki bajban volt, de Isten megsegítette őt. Azt mondja, mikor segítségül hívtam már, dicsőítettem őt azért, amit csinálni fog, és úgy hívtam őt segítségül, hogy nem volt álnokság a szívemben. Tisztán és őszintén álltam meg előtte. Nem csoda, hogy amikor ezt a szabadítást átéli, ezt a zsoltárt azzal fejezi be, hogy dicsőíti és dicséri Istent. Áldott legyen Isten, mert nem utasított el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Mit csinál most a zsoltáros? Erősíti azokat, akik hitben gyengék ott körülötte. Magáról beszél, magát fényezi? Nem. Istent áldja. És mit hirdet? Az Isten a szívből jövő imádságot nem utasítja el. És az ő szeretetét nem vonja meg híveitől, akik tiszta szívvel szeretik őt. Kedves testvéreim, látjátok, ennek a zsoltárnak egy szép fölépítettsége van. Ahhoz, hogy a gyülekezet komoly, hallható, látható bizonyság tétellel megjelenjen a világba, szükség van arra, hogy az egyének, akik alkotjuk a gyülekezetet, mi magunk is, egymás között is, Istenről bizonyságot tegyünk, és az erősek erősítsék a gyengéket. Ma ennek azt a példáját láttuk, ahogy az Istennel komoly szabadítást átélt zsoltáros bizonyságot tesz a gyülekezete előtt. Szavaival és megígért hála áldozatával. Isten segítsen meg bennünket, hogy miközben ő, mint a mi jó tanító mesterünk, tanít bennünket a helyes és tiszta közösségi életre, egyéni életre, ne maradjon a mi szívünk kemény és hitetlen vele szemben, hanem tanuljunk meg a neki tett fogadalmainkkal, hálaáldozatunkkal, hozzá mérten, ahhoz méltóan, amit ő velünk cselekedett, áldozni neki, és a szavunkkal, szájunkkal bizonyságot tenni egymás javára, de legfőképpen az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nyitogatod a mi szemünket arra, hogy sok-sok gyengeségünk oka, hogy nem látunk téged annak, aki vagy. És köszönjük neked a régi bizonyságtételt, amely megmutatja nekünk azt, hogy te hűséges vagy a te népedhez, és kész vagy a te gyermekeidet minden időben megsegíteni, hiszen számon tartod őket. Ezt szeretnénk neked hálával megköszönni, és úgy szeretnénk egymás felé is fordulni, hogy akik ezt megtapasztaltuk, hírül adjuk azoknak, akik éppen e felől kétségeskednek. Segíts meg bennünket, hogy megtanuljunk őszintévé lenni te előtted, aki ismered a mi szívünket, és tudod pontosan, hogy milyen indulatok, vágyak, elképzelések vannak ott a mi szívünkbe. Őszintének lenni te előtted, aki ismered a mi bűneinket is, mindazokat, amelyekkel nagyon jól érezzük magunkat, és amelyektől nem akarunk megválni. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz és intsz bennünket, hogy amíg álnokság van a szívünkben, addig te nem tudsz bennünket meghallgatni. Kérünk ezért, hogy tisztogassál bennünket, és segíts, hogy a zsoltáros bizonyság tétele úgy érhessen hozzánk, hogy ezt komolyan vesszük, és hogy ezáltal mi is megtapasztaljuk azt, amit ő átélt. Nagy bajunkból, nagy bajainkból, te légy szabadítónk, S könyörülj meg rajtunk, jólétünkbe se feledkezzünk el Te rólad. Áld és szenteld meg így napjainkat, ezen a héten taníts bennünket a Te ösvényeden járni, hűséggel, egymás felé való nagy szeretettel és figyelemmel, és legfőképpen a Te dicsőségedre. Amen.